Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az Úr az én fényem. Szükségünk van a világosságra, hogy a világ sötétségében el ne tévedjünk. Egy nagyon szép történetet olvastam egyszer a Calais-i toronyőrről, Calais ott, ahol most is ezekkel a fájdalmas történésekkel találkozunk, és valaki megkérdezte tőle, mi történik akkor, ha kialszik a fény. És azt mondta, ez lehetetlen, mert én itt vagyok, és az egész világ szeme rajtam van. Hát, testvérek, mi itt vagyunk. Ha úgy vagyunk itt, mint hívő emberek ebben a világban, akkor nem alszik ki a fény. Akkor az Isten jelen van a világban, és akkor eligazodik a világ. Különben nem. Kérjük az Istennek a kegyelmét, hogy átérezzük ezt a hivatásunkat, ezt a küldetésünket, és most, amikor elkezdődött a nyár a gyerekek számára, imádkozzunk azért ebben a szentmisében, hogy jó nyaruk legyen a gyerekeknek, sokat gyarapodjanak szellemiekben, lelkiekben, testiekben, pihenjenek és gazdagodjanak. Ezt a szentmisét meghalt Gyula testvérünkért ajánljuk fel, és a felesége gyógyulásáért. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amire fény ne derülne. Sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe sugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért, ugye, két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagy ünnepek után vagyunk, erről már volt is szó az elmúlt hetekben, de most valóban elkezdődnek az évközi vasárnapok, és ezeknek a vasárnapoknak az a küldetése, hogy azokat a nagy titkokat, amiket talán átelmélkedtünk, ezeket valamiképpen életre váltsuk. Hát kezdődik ez ezzel a mai vasárnappal, amikor is azt hallottuk, hogy megjelent üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Miért olyan fontos ez? Ma már szinte az emberek, ha hallják ezt a kifejezést, nem is értik. Miért olyan nagy dolog az, hogy megjelenik a világban Isten ember szeretete? Hát először is azért, mert az emberről van szó. És az embert az Isten szeretete igazolja. Nem szám vagyunk, hanem számon tart bennünket az Isten. Mennyit kínlódtunk emiatt, és kínlódunk nap mint nap, hogy embereket számnak néznek a koncentrációs táborban, a gulágon, a börtönben. Igen, sokszor még a kórházakban is, amikor mondják, hogy a X szobában a ketteske, a hármaska, a kettes ágyon, a hármas ágyon. Az ember nem szám, az ember számon tartott. Minden szál hajatukat számon tartja. Hát hogy ne lenne fontos az Istennek a mi életünk? Ez az egyik, amin igen komolyan el kell gondolkodnunk, és a másik. Az, hogy az Isten szeretete megjelent a világban, és ez az isteni szeretet általunk az idők végezetéig jelen van, ha jelen van, akkor ez azt jelenti, hogy a társadalmak stabilak. Akkor ez azt jelenti, hogy az emberi közösségeknek van háttere. Hát testvérek, ma, ezen a vasárnapon, ezeken a kérdéseken kell elmélkednünk. Mert hogy mit jelent ez, hogy az Isten szeretete megjelent a világban? Egyszerűen azt, hogy az Isten számon tart, az Istennek fontos az ember, az Isten megszólítja az embert, az Isten szövetségesének tartja az embert, és az Isten az emberre üzenetet bíz. Olyan üzenetet, amire a világnak szüksége van. Hiszen az, hogy az Isten szeret, egyszerűen azt jelenti, hogy igazol bennünket az Isten. Akit nem szeretnek, az légüles térbe kerül. Vágyakozunk arra, hogy valakinek fontosak legyünk. Valójában az ember érték tudatának az alapja ez. Ha senki se szeret, akkor mit érek? Akkor miért élek? Természetesen, amikor a küldetésről van szó, ennek egy másik értelme is van. És ez az isteni szeretet már megjelent Krisztus előtt is, a prófétákon keresztül, aztán megjelent egészen kézzel foghatóan Krisztusban, aki értünk emberré lett, és szólt az Istenről, az Isten igazságait mondta, az Istent mutatta meg, az Isten szeretetét közvetítette az embereknek. Aztán ez az isteni szeretet Krisztus küldetésének, küldetés tudatának elfogadásával folytatódik az egyházban, a keresztények közösségében. Ugye ez a folytatás az apostolok révén történik, aztán az Isten népe a keresztény közösség révén folytatódik. Nagyon fontos ám, néha oda se figyelünk talán már ilyenekre, amikor a hiszek egyet imádkozzuk, az apostoli hiszek egyet, az apostoli anyaszentegyház hitvallását mondjuk. Nem óhajtok itt most részletekbe menni, különösen akkor nem, amikor a reformáció 500. évét ünnepeljük. Minden esetre apostoli, mert a küldetés az apostolok révén folytatódik. És mindenki, aki ebben sorba beáll valamiképpen apostol. És aztán el kell gondolkodnunk azon, hogy ma mit jelent ez? Mit jelent egyáltalán az Isten szeretete a világban? Jelen van-e az Isten szeretete a világban? És akkor, amikor ezt a kérdést föltesszük, akkor önmagunknak tesszük fel a kérdést. Mert mi vagyunk az Isten küldöttei, tanúk vagyunk. Tanúságot tegyetek rólam a föld végső határáig, mondja Jézus az apostoloknak, és aztán rajtuk keresztül minden hívő embernek. És ez a tanúságtétel sokféleképpen történik, elsőbben szóval, aztán tettekkel, és néha bizony az életünk kockáztatásával is, jó, az egész élet kockázatvállalás. Ha az ember vállalja a szót, akkor kockáztat. Ha az ember vállalja az életet, akkor kockáztat. És ha az embernek az élet vagy a halál között kell választani, ez a legnagyobb kockázatvállalás. A szó, mondjátok el a föld végső határáig az üzenetet, bízza ránk Jézus ezt az üzenetet. És minden szó valamiképpen az életről szól. Ugye, hallunk ilyeneket. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Na jó, hát ez a megalkuvásnak a legmélyebbje. Mert vétkesek közt cinkos, aki néma, nem lehet lenyelni a szavakat. Persze nem oktatgatni kell, és nem kioktatni kell, hanem vállalni kell a szót, amit ránk bíztak. És ugyanígy az élet, ti vagytok a világ világossága. Ignis numquam sufficit. A fény sosem mondja azt, hogy elég. A fény az a legnagyobb sötétségben is fény. Kaléi polgárt említettem, a toronyőrt, ugye azt mondja, nem aludhat ki a fény. Az egész világ szeme rajtam van. Testvérek, a világ szeme rajtunk van. Őrizzük-e a fényt? Ti vagytok a világ világossága. Befogadtuk-e az Istent? Istent, aki az ember üdvösségét akarja, és az ember üdvösség ezt jelenti, hogy beengedjük az életünkbe az Isten szeretetét, ez a szeretet átalakít bennünket, és akkor ezt a szeretetet adjuk tovább a velünk együtt élőknek. Ez a küldetésünk, és ez az üdvösség, és ebben az esetben ez azt jelenti, hogy győzött a jó a rossz fölött. Mert hiszen az ember története és a világ története üdv történet. A kérdés ezen dől el, hogy a jó győz, vagy a rossz győz. Ha az Isten szeretetét befogadtuk, szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, ha ez a szeretet átalakított bennünket, akkor ezt a küldetést képesek vagyunk teljesíteni. Ha ez nem történik meg, akkor álom, hogy egy küldetést teljesítünk. Hát hogyan? Hogyan? Ha az ember nem lett a Isten szeretete révén az Isten barátja, hát akkor hogyan akar tanúságot tenni a szeretetről? Lehetett, ez kockázat. Enélkül nem lehet egymással összetartozni, egymással élni. Üdvösségünkről van szó, külön-külön mindegyikünk életéről, hogy a jó győzedelmeskedik az életünkbe, vagy a rossz. Ha a jó győzedelmeskedik, akkor azt jelenti, nem csak azért, hogy jó emberek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy a világban nem haszontalanul élünk. Ha a rossz győzedelmeskedik fölöttünk, akkor semmit se ér az egész. Akkor még rosszabb a helyzete a világnak. És tudomásul kell venni, hogy ez a küzdelem a jó meg a rossz között a világ végéig tart. És nem egyszerű ebben részvállalni, nem egyszerű ezt a szó szoros értelmében vállalni. Viszont ez az önértékelésünk alapja. Aki nem a szeretet oldalán áll, aki nem a jó oldalán áll, az semmire értékeli magát. Engedjük néha ezeket a kemény következtetéseket érvényre jutni az életünkben. Különben hamiskodunk, különben játszadozunk az életben és az élettel, meg egymással is. És ugye ezért mondja Jézus, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket nem tudják megölni. Hát és ez a fontos, hogy a lelket nem tudják megölni. És a lélek pontosan ezt jelenti, az üdvösséget. A jó oldalán állunk. Ezt jelenti. Igazából a lélek az erkölcs. Erkölcs, jaj, de sokat hallunk. Erkölcsi válság, csak senki se tudja, mit jelent, mert még mondják így egymás után is, hogy erkölcsi válság van, morális válság, ugyanaz. Azt se tudja, hogy mit mond azzal, hogy erkölcsi válság. Mert utána megismétli latinul is, mert mintha valami másról lenne, szóval meg milyen okos ő. Ő latinul is ki tudja mondani. Ugyan kérem. Ez a lélek kérdése. És a lélek ezt jelenti, az erkölcs ezt jelenti, az egészséges lélek ebben áll, hogy van felelősség tudata. Enélkül nincs erkölcs, enélkül nincs lélek, nincs lelki élet. A felelősség a világért, ezért a gyönyörű világért, ami nem a miénk. Nem lehet ezt kitépni az Isten kezéből, nem a miénk. Csak 50 évig, 60-ig, 80-ig, 90-ig, aztán így kihullik a kezünkből. Nem a miénk, Istené, felelősek vagyunk érte, és egymásért felelősség. Ez a lélek kérdése. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, a lelket nem tudják megölni. Ez tőlünk függ, ez nem az ellenfeleinktől függ, meg nem az ellenségeinktől függ, tőlünk. Hogy mi erkölcsös emberek vagyunk-e, lelki emberek vagyunk-e. Testvérek, komoly kérdések ezek. Azt hiszem, a harmadik évezred elején ez élethalál kérdése. Ne felejtsük el. Akkor, amikor Krisztus révén a kereszténység megjelent, akkor forradalmi változást eredményezett. Fölrobbantotta a világot. Egyszerűen azért, mert a pogány istenekben nem hittek már az emberek. Egyszerűen kiüresedett a pogány istenek világa. És erről szinte sose hallunk, mert ez kényes kérdés. Ezzel a birodalomnak a stabilitása megszűnt. Ha egy birodalomnak, ha egy országnak nincs lelki háttere, akkor nincs stabilitása. Szükségképpen annak a világnak meg kellett szűnnie. Egyszerűen kiégett, hiteltelenné vált, mert nem volt lelki háttere tovább. És ebben a világban jelent meg Jézus, és megjelenített egy új fogalmat, a szeretetet. Az a világ szeretetlen világ volt. Abban a világban a szeretetet, mint fogalmat nem ismerték. Ott az erő dominált. Aki erősebb, az győz, aki gyenge, az hullik. Ebben a világban jelent meg Jézus az Isten szeretetével. És ami a még talán a mélységét fokozta ennek az igazságnak, hogy ezzel a szeretettel az a világ, az Isten hívők világa a betegek és a szegények felé fordult. És ezáltal győzött, és adott egy stabilitást annak a világnak. Hát most a 21. században hol állunk? Ma egyfolytában azt mondják, a kereszténység kiégett, a kereszténység hiteltelen, de nagyon érdekes. Azt nem mondják ki, hogy a világ elveszítette a stabilitását. Elveszítette a lelki hátterét. Jaj, nehogy! Csak mindenki bizonytalan, mindenki panaszkodik, mindenkinek baja van. Ugyan, arra kellene gondolni csak, hogy tudjuk-e, hogy az Isten szeret bennünket. Vagy, ja Istent kiűztük a világunkból. Még csak a nevét se halljuk, de még a szeretet fogalmát is kiűztük a világunkból. Már csak szolidaritásról beszélnek, igen sokszor még az egyházi emberek is. Mert a szeretetet ki sem merjük mondani. Testvérek, az életünkről van szó, az üdvösségünkről van szó, a jó jelen van-e a világban, vagy csak a rossz van jelen a világban? És ez teljesség egészében azon múlik, hogy rádöbbenünk-e arra, hogy az életünk csak a lélek felől értelmezhető és értékelhető. És nem véletlen az, hogy az a világ, amely az Istent kiűzte, az a világ, amely az egyháznak a legnagyobb ellensége, az az egyház, amely mindent megtett azért, hogy az egyházat gúnytárgyává tegye, ez a világ ma eljutott oda, hogy elveszítette az összes fogódzó pontját. Nagyon egyszerű azt mondani, ó, hát a keresztények az okai mindennek. Abban van igazság, hogy mi a kockázatokat nem vállaltuk. Mi is megalkottunk, mint keresztények, és már nem is vagyunk azok, mert csak akkor vagyunk keresztények, ha valóban a bensőnkben vállaljuk a jónak meg a rossznak a harcát, és ha jó győz bennünk, akkor a lélek győzedelmeskedik, és akkor a lélek jelen lesz a világban, mert a világot csak a lélek élteti, ahogy minket, embereket is. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak. Kedves testvérek! Az Isten szeretetéről kell nekünk tanúságot tenni ebben a világban. Nem szóltam az ige hirdetésben a vértanukról, mert ijesztő az, ami történik a világban. Egyszerűen azért gyilkolják a keresztényeket, és ezzel mintegy be akarják fejezni a Isten elleni küzdelmüket, az egyház elleni küzdelmüket, a hívők elleni küzdelmüket a pogányok. Gondoljunk azért most ebben az imádságban a vértanukra, akik egyszerűen azért halnak meg, mert hívő emberek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Tested és véred áldott tápláléka megújít minket, Urunk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből el is érjük. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.